egyszer a végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! T-5 nap, nagyon-nagyon izgatott vagyok. Pre-season-re most lassan vége, úgyhogy ha akartam volna, és tudtam volna annyira nagyon ráállni, azért elkezdtem én is, tehát tudom, hogy helyenként élvezted is, de azért mennyi éven te is minden egyes nappal jobban várod az igazit.
Abszolút, hát itt ugye a preseasonben nézegettem, hogy melyik az az egy-két meccs, amit komolyan vesznek az edzők, akkor azokat elkapni, az tök jó, de azt is tudjuk, hogy a játékosok még nem 100%-on pörögnek, hanem mondjuk 80-90-en, és nyilván azt is tudjuk, hogy a preseasonben mondjuk rossz dobó formában van valaki, az attól még tök forrón is kijöhet 5 nap múlva, szóval, hogy
ezeket... Most már volt egy-két meccs az elmúlt két nap, ahol már ilyen 25-28 percet játszottak a kezdők, bizony. Ez már azért érdekesebbé tette a dolgokat.
Bizony. Én ezzel kapcsolatban is akarom bevezetni itt a mai témánkat, ma egyébként a alapszakasz tíreinket nézzük át, hogy nagyjából kit hova várunk, hogy el tudjátok helyezni, illetve hogy aztán lehessen a fejünk közvágni, hogy miben hibáztunk évvégén, mert hát tökéletes projekció sem tőlünk, sem egyébként senki mástól még nem született, ezért is szeretjük
főleg az NBA-t. Főleg erre a szezonra basszus, ahogy így.
Igen.
Édes Istenem.
Lesz még ma.
Nem váltunk sportágat, mert most teszem.
Figyelj, a tenisz beszélgetésünket nagyon megdicsérték. Csak tenisz podcast már van.
Úgyhogy... Van, igen, mert az van.
De innen is pacsi Eurosportéknak egyébként. Ami azt illeti, lesz ma over-under, most kétféleképpen is megközelítjük, tehát a szokásos legjobb 5 tippünk is jön, amiből ne felejtsük el, hogy nekem az előző évben 5-ből 4 bejött, Zolinak pedig 5-ből 3. Az utolsó pillanatom múlott, hogy 2 vagy 3 fog bejönni, de még a 2-vel is pluszba lettetek volna, hogyha megteszitek. Ezzel persze nem akarunk senkit fogadásra biztatni, de azért ezt most így fel tudjuk mutatni. És akkor természetesen átbeszéljük azt is, hogy kik lesznek szerintünk a legjobb top 5 offense, defense és a legrosszabbakat is, úgyhogy ezt az adást azt hiszem hűséges hallgatóink már jól ismerik, de amivel be akarom vezetni a dolgot, az mégiscsak az, hogy akár a preseason, akár az, hogy gondolkozhattál a csapaton, van-e olyan gárda, akit lehet, hogy most még nem mersz majd sokkal rosszabbra vagy sokkal jobbra tippelni, mint ami úgy kialakult benned, de aki kezd meggyőzni, vagy arról, hogy sokkal tragikusabb lesz, mint gondoltuk, vagy arról, hogy ebbe a csapatba bizony sokkal több lehet, mint gondoltuk.
Hát a Blazers az egyik ilyen, bár ott azért ilyen nagyon nagy hitünk nem volt az off-season elején sem, tehát már ott sem volt az a konszenzus, hogy ebből egy meglepetés szezon is összejöhet, de ahogy telnek a napok, és nyilván ahogy láttam őket, meg ahogy halljuk Dame nyilatkozatát, aki gyakorlatilag a szezon előtt leírta a csapatát, mondjuk ki.
Igen.
Így náluk nagyon elment, még extrémebb irányban állam a dolog, és egy nagyon érdekes, hát azért ilyen Titanic-féle helyzetet látok, nézek ott, mert adná magát a dolog, hogy oké, Dame-et elcseréled, de hát most írta alá ezt az új hosszabbítást, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon meg fog lepődni a Blazers, hogyha Dame cserét kér, és megnézik a tényleges piaci értékét, főleg a KD történések után, akinek ugye 4 évig van még szerződése, és nem sokkal öregebb, mint Dame, és a játéka viszont tudjuk, hogy jobban öregedett, még a sérülések ellenére is.
Igen, és valóban a Portland az egyik olyan csapat, amelyik egészen tragikusan néz ki, és megnéztem az első 12 meccsüket, hát így ránézésre abban körülbelül 2,5 könnyebbnek mondható meccs lesz, de lesz benne például 5 meccses idegenbeli túra, szóval, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy 3-9-nél jelentősen jobban áll majd az első 12 meccs után a Blazers, de legyen igazunk.
És mielőtt te is elmondod a tippédet, nagyon kíváncsi vagyok, ha citálják ide egyet a pozitívból is. Nyilván kicsit csalok itt a preseasonnel szintén, ami lehet, hogy nem számít. Tehát én azt tudok mondani, hogy nem számít, ha rácáfol egy csapat, és számít, ha folytatják azt, amit látunk.
Na igen.
Nagyjából így szokott kinézni, és a preseason teljesítményük és a te már régóta tartó, hát ilyen pozitív...
Feedbackem?
Igen, az jó, köszönöm. Szóval ezen kombó miatt a farkasok mellett én is most már elhatároztam magam, és ez nem biztos, hogy a mai tírjeimben is annyira meg fog jelenni, de azért beszélek majd róluk, mint egy potenciális, ha nem is igazi contender, mert ugye ezt direkt átbeszéltük az adás előtt, hogy most alapszakasz tírekről beszélünk,
bizony.
És még mindig nem vagyok biztos abban, hogy ők mit csinálnak, még mik lesznek majd a rájátszásban, de egyre kevésbé lepne meg, hogyha relatíve sok meccset nyernének az alapszakaszban.
Igen, igen. Én is szeretnék mondani, hát negatív csapatnak, most a Lakerst azért nem hozom ide, mert ott olyan veteránok is vannak, akiktől azt sem csodálnám, hogy teljes mértékben leszarnák a preseason, de egyébként tragikusan szörnyen néznek ki. Inkább akit ide szeretnék hozni, az még a Hornets, amelyik, hát... Tehát most még meg is sérült volt, tehát olyan történelmi lehetőség nyílik a Charlotte előtt most, hogy egy évet kemény tankba forduljon még, úgyhogy már van egy majdnem franchise player, vagy franchise player szintű tehetségük, és én szerintem, ahogy kinéznek, nem lehetetlen, hogy ez az elején gyorsan így realizálódik is bennük, csak ugye ott van Michael Jordan, aki egyszerűen a tankot szitokszónak tartja, de remélem ott ült ő is azon a meccsen, ahol Wembanyamáék játszottak. Egyébként Scoop is, tehát itt azt kell tudni, hogy van egy top 1, aki valószínűleg nem a generational talent, hanem ugye ez a league changing, tehát hogy ilyen tehetséget még soha nem láttunk, nyilván ez még nem jelent önmagában semmit, de azért értitek, kezeljétek helyén, kedves hallgatók, de egyébként Scoop is fantasztikus, tehát hogy rengeteg drafton lenne number one, ha nem éppen Wembanyama lenne ugyanúgy ezen a bőrzén. Szóval itt, hogy a kettőjükre maximalizáld az esélyeidet, hát az megér egy évet sok olyan csapatnak, akik esetleg nem tudnak róla, tudnék még példákat sorolni, de hát nyilván a Portland is egy ilyen példa úgy mellesleg. És amit akartam mondani, hogy engem egészen kezd meggyőzni az Atlanta Hawks, és kíváncsi vagyok a véleményedre, mert ugye azt nézegettük magunkba, hogy na majd a támadásban tud-e illeszkedni Murray és Trae Young, mert az tiszta sor, hogy a Trae Young nélküli line-upok, azok nagyon szörnyen is támadtak tavaly, ugye a védekezésük alapból se volt túl jó, de ezt nyilvánvalóan egy kicsit meg fogja tolni majd DeJounte Murray. Tehát ez nem kérdés bennem, hogy ezt a problémát ő megoldja, de amikor egyszerre vannak a pályán, akkor tudnak-e nagyon jól támadni, és Murray tud-e javítani a védekezésükön ezzel együtt. És szerintem eddig, amit láttunk, mind a kettőre igen a válasz az alapján.
Abszolút, én nálam egyértelműen el is mozdult, nyilván ezzel spoilerezhetek, az egyik olyan listánkról az Atlanta, vagy egyik olyan ötösünkből, ahol évek óta rendszeresen ott volt,
yep.
Ugye Murraynek köszönhetően, most már egyértelműen kimozdulnak ebből, és ha ilyen középszintre behozza őket, nem azt mondom, hogy egymaga, de is túlzással, mert ugye ő egy egyszemélyes védekező kultúra lesz ott, ami talán megfertőzheti jó értelemben másokat is, és a támadás meg bár rosszabb lesz, mint a tavalyi évben.
Tehát nem lesz második, azért ezt tegyük hozzá,
második,
hogy
így van,
abból lehet
de
esni.
Nem fog annyit romlani, mint amennyit a védekezés fejlődni fog, és nyilván a végeredmény egy kiegyensúlyozottabb csapat lehet, mint amilyen a tavalyi volt.
Igen. Na jó, akkor viszont most kezdjük azzal, hogy melyik az az 5 over-under, amelyikhez egyáltalán nem nyúlnál hozzá. You can't touch this. You can't touch this. Ki az első? Gondolom, ez most meglepett egy picit. Szóval ki az első olyan csapat, vagy amelyikről ordít, hogy ezt semmi esetre se tippelni meg, vagy fogadnál?
Lakers mindenképp.
Lakers?
Mert, Lakers, azért a Lakers, mert, és lehet, hogy itt az is beszél belőlem, hogy megadni a tiszteletet LeBronnak és AD-nek. Nyilván be lehetne tippelni, hogy tuti alatta lesznek, ennek a 45,5-nek ugye, de túlságosan rizikós ez a duó, és nyilván bemondom, benne van az is, hogy mennyire tisztelem ezt a csávot, és nyilván elsősorban LeBronra gondolok, de hogy én is mennyire jó játékos, és ők ketten azért még ma is egy nagyon komoly rendszer lehetnek, főleg én azt gondolom támadásban, mert AD hiába nyilatkozta, ugye, hogy EVD is akar lenni, és MVP, nem fogja bírni azt a terhelést, mert most nem bírta, ami védekezésben ahhoz kellene, hogy ő extra legyen. Tehát a Lakers biztos, hogy nem lesz jó védőcsapat, viszont támadásban szerintem meglepően jók lehetnek, ahhoz képest például, hogy milyenek voltak ugye az elmúlt két évben, és amióta ugye a védekezés összezuhant, mert ők elsősorban ugye a védekező csapatként nyertek bajnoki címet, akik találtak elég nyilván LeBron rendszert, és találtak elég shootingot LeBron köré, amivel lehetett nyerni. De elsősorban védőcsapat voltak, ez nyilvánvalóan megváltozott, és LeBronnál is természetesen ez áttalódott oda, hogy támadásban mindig rohadt hatékony, hát elképesztő szezonja volt, és AD is főleg ott fog villogni. Nyerhetnek talán annyit, hogy, hogy pont átlendüljenek ezen, de egyébként nyilván, hogyha fogadnom kéne, akkor én is alálőnék, de őket így előveszem, mondom, részben azért is, mert ugye a tisztelet.
Na hát ez óriási. Szóval nekem nincsenek benne ebbe az ötösbe, de a másikba igen.
A másikba benne vannak, igen.
Na most itt az a helyzet, hogy képzeld el, hogy én is beleírtam a Lakers-t eredetileg, aztán pontosan ugyanezen gondolat, amit te is végigmentél, az nálam úgy zajlott, hogy igen, ha meglepően jók is lesznek támadásban, vagy semmi spacing nincs, és még van Westbrook, és megint játszani fog, és ki tudja meddig. És aztán utána rájöttem, hogy nem,
én
tök
logikus, abszolút, csak egyszerűen valahogy bennem van azt, hogy nem írhatom le LeBront.
Nem fogadsz LeBron ellen, az biztos,
LeBron ellen, igen.
Na jó, hát majd oda az adás vége fele jutunk el, de akkor viszont én mondom az első olyan csapatomat, ami egyszerűen fogadhatatlan, ez pedig a Brooklyn Nets, nem lepődnék meg, ha a te ötösödbe is helyet foglalnának. Lefelé és felfelé is akkora kilengés van bennük, hogy alapból érted, hogyha azt mondod, hogy igen, overmennek, mert mondjuk nagyjából egészségesek, el tudom fogadni, de egyébként pontosan tudjuk, hogy mind sérülés, mind, hogy is mondjam csak, agyhullámok tekintetében egészen pontosan milyen rizikók vannak ott, tényleg hozzá se érnék az ő over-under-jükhöz.
Abszolút. A legnagyobb kilengés, legnagyobb potenciális kilengésbe mutató csapat lehet ők, igen, nem kérdés.
Akkor nálad már csak hárman vannak, mert gondolom akkor így a Brooklyn is bekerült ebbe a...
Így van, természetesen az én listámon is rajta voltak.
Viszont akkor hadd jöjjek megint én, mert hogy szerintem a Brooklynon kívül van még egy csapat, amelyiknek ilyen elképesztő kilengése lehet, ez pedig a New Orleans Pelicans. És szerintem már a harmadiknál járunk a listádról valószínűleg, de azt hiszem a New Orleansról korábban is megnyilatkoztunk így, tehát hogy talán náluk fölfele van nagyobb kilengés, mint lefele, ezt gondolom, mert ezt csak gyorsan hozzátenném, hogy fogadási szempontból a Vegas Insider-t néztük, ez egészen friss, azt hiszem október 10, és itt a New Orleans Pelicans 44,5-re van betippelve, ami nagyjából egy ilyen jó szám, és ez nyilván már is gyengíti a fogadást, hogy úgy akörül várnám őket én is, de hogy ő nekik lefele is van katasztrófa potenciáljuk is Zionnal, azzal, hogy bár nagyon jó támadó játékosok alkotják, de nincsen spacing, és fölfelé is hihetetlen nagy robbanás lehetséges, hogyha a védekezést legalább ilyen középszar szintre összerakják, és a point Zion mondjuk tud egy olyan támadást alkotni, mint amikor legutóbb egészséges volt Williamson. Szóval én a New Orleans Pelicansre sem mernék tippelni.
Igen, a Pelicansban az érdekes, hogy mert tavaly is ugye mindenki azt várta volna tőlük, hogy egy nagyon jó támadó csapat legyenek, és egy relatíve gyenge védőcsapat, és ehhez képest ilyen határszar volt mind a kettő kategóriában a Pelicans, és nyilván volt egy abszolút fellendülésük ugye a McCallum csere után, és egy támadásban azért már egyértelműen más csapatként zárták le az alapszakaszt, és játszottak a play-offban is egyébként, tehát volt egy hihetetlen támadó meccsük még a Suns ellen is.
És jól sejtem, hogy szintén tagja az ötösödnek a New Orleans Pelicans.
Abszolút, és itt ugye azért nagyon veszélyesek ők, mert mint mondta, hogy nincs spacing, de benne van a pakliban, hogy a legjobb támadó csapat lesznek a ligában, hogyha a Zion kör épülő rendszer az tud működni.
Vagy, és arról ne is beszéljünk, hogy nagyjából mi akadályozza meg lassan így az Indianát és a New Orleans-t cseréljenek. Tehát, hogy a New Orleans Miles Turnerért például oda tudja adni az idei Lakers swap jogot. Gondolj bele abba, hogy mondjuk csak 5%-kal, mert a Lakers mondjuk nem jut rájátszásba, csak 5%-kal megnöveled annak az esélyét, hogy Scoop vagy Wembanyama a tied. Indiana.
Ja, zseniális ötlet, igen, és nagyon-nagyon adja magát, igen, az a csere.
Szóval csak ezekben gondolkozom, hogy ha esetleg megunnák azt, hogy nincs elég spacing, akkor jöhet Miles Turner.
Van még egy csapatom egyébként, akik nekem így, hogy azt tudom róluk, amit egyértelműen ugyanez a nagy amplitúdó, ez a nagy kilengés bennük lehet, ez pedig a Grizzlies, akinél azt gondolhatnánk, hogy hát az egész tavaly évben azt bizonyították, ugye, hogy Morán nélkül, aki mondjuk tegyük fel, hogy egy rendszerjátékos ugye támadásban azt várjuk tőle, hogyha ma még nem is az lesz. Gyakorlatilag elképesztő, milyen 73 plusz győzelmes pészen voltak ugye nélkül, vagy valamilyen őrült dolog volt. Ilyen 20-22-3 valami ilyesmi mérlegre emlékszem.
Talán 26, de akkor is. Tehát... 26.
Igen, lehet, hogy utána végére picit leromlott, de azt hiszem egy ponton volt ilyen 10 teteje, és nagyon-nagyon szemjegy, egy szemjegynek az alja is. Ugye most az a probléma, hogy JJJ kidőlt, és ez a 48,5, ez olyan, hogy azt is mondhatnám, hogy hogy ennél bőven több, de mi van, hogyha JJJ tényleg az egész védekező rendszer, és az a rendszer, ami ugye részben te is ezt várod, és kicsit elültetted a bogarat a fülembe, te nem vársz idén egy nagyon jó alapszakaszt a Grizzlies-től, és akkor viszont ebben benne lehet, hogy mondjuk ilyen 46 győzelemmel fejezik be.
Hát bizony, hogy benne lehet. Igazából, hogyha nagyon, nem tudom, pisztolyt fognának a fejemhez, akkor azt mondanám, hogy over megy a Grizzlies, de főleg csak azért, mert azt hallottam, nagyon azt nyűsgik a Grizzlies körüli, hát ilyen beatwriterök, hogy körülbelül hálaadás, vagy még előtte visszatérhet Jaren Jackson Jr., és mindenki látta azt, hogy a padon ül, és minden probléma nélkül felpattan, amikor örül egy kosárnak.
Az másfél hónap még akkor gyakorlatilag, igen, az, akkor az azért, és hát ugye még engem kezdődik a szezon, még egy hétig, tehát gyakorlatilag igen. Kicsivel több, mint egy hónapot hagyna csak ki. Akkor.
Igen, igen, és ezért mondom, hogy talán, de szerintem nagyon-nagyon jó. Nekem nem kerültek be az ötösönbe, de nagyon közel voltak ahhoz, hogy bekerüljenek. Teljesen hasonló logika mentén. Mondok valakit, aki viszont bekerült az ötösönbe, a Charlotte Hornets. És, ó, bocsánat, aranyosan elmondtam, hogy nem kerültek be, csak aztán nem emlékeztem az utolsó pillanatban, de szóval a Memphis is közös, így van, és a Charlotte Hornets-et pedig pontosan azért gondolom, hogy egy nagyon érdekes, a mostani ilyen over-underek, azok, mintha tanultak volna az előző évből, a potenciálisan katasztrófa csapatok, vagy potenciálisan rossz csapatok, akik azért nem tankolnak még a szezon elejétől, azokat igencsak levitték. És a Hornetsnek olyan alacsonyra sikerült ugye a Vegas Insidersnél és máshol is az over-under-e, mindjárt mondom, 35,5, hogy csomó podcastben hallottam, hogy jó, hát over, hát ezt mindenképpen fölül teljesítik. Csak hogy szerintem ezt a történelmi lehetőséget lehet, hogy meg fogják ragadni, és ezért nem nyúlnék hozzá, mert lehet, hogy azt mondod, hogy a könnyű over, de közben meg elég csak LaMelo Ballt mondjuk egy kicsit tovább pihentetni, elég csak még Rosiert elcserélni, hogy ez a csapat gyakorlatilag tankoljon idén. És akkor meg nem lesz 35,5, hanem mondjuk 30 se. Szóval én semmi esetre se nyúlnék hozzájuk. Nem tudom, hogy ezzel előttem az utolsó csapatodat, Zoli, vagy van még valaki más?
Nem, lefettük.
Oh. Jó, szuper. Akkor viszont én azt mondom, hogy menjünk, esünk neki a tíreknek, és akkor kezdjünk mondjuk kelet tetejéről, aztán majd kelet alja, nyugat alja, és nyugat tetejére érünk vissza. Én nem is húznám a szót, a keleti első tíremet úgy neveztem el, hogy akik lemeccselik, és szerintem ez a Philadelphia és a Boston lesz, ugye ezt korábban mondtam már, hogy a Philadelphia nyeri szerintem keletet, ezt a két csapatot külön kiemeltem a lapszakasz szempontjából.
Közel voltunk, a gondolkodásunk abszolút, én is két csapatot láttak, akik lemeccselik ezt most maguknak. A Sixers nálam is itt abszolút adott volt, viszont nálam nem a Celtics-hez a csapat és az edző kávária miatt, hanem ez a Bucks. A Bucks-tól várok egy olyan ilyen bounce back szezon gyakorlatilag, amikor visszakapjuk azt a, nem akarok extra lenni az alapszakaszban, de mégis extra vagyok Milwaukee-t emléksz erre, amikor és ők lesznek nálam, ha lelőhetem ezt a point, az egyetlen csapat idén, akik top 5-ben vannak védekezésben és támadásban is, és azért nálam ők a két igazi contenderem az első helyre keleten. A Celtics is, és ezt hozzá is akarom tenni, abszolút, hogy a Celtics is ide jött volna, hogyha nem történik az náluk az off-seasonben, ami történt.
Hát tényleg hasonlóan gondolkoztunk, mert csináltam egy teljesen külön második számú tírt a Milwaukee-nak. Azt írtam oda, hogy rutinból. Elmondom, hogy miért. Azért, mert szerintem a mélységgel nekik komoly gondjaik lesznek, és ezt a mélységi gondot, ez csak akkor nem jön elő, hogyha nem pihentetnék szét a három sztárjukat, de szét fogják, vagy legalábbis óvatosan kezelik majd, főleg, hogy ugye Holiday egy picit sérülékeny, Middleton meg egy sérülésből jön vissza, és most már elkezdték azért Antetokounmpót is itt-ott pihentetni ugye az előző szezonban, szóval én ezért így osztottam meg, de teljesen értem a logikádat, és nem lepődnék meg, ha neked is lenne egy második számú külön tíred, ami csak a Bostonból állna.
Gondolkodtam ezen, hogy van-e kiemelkedő csapat a második tíremben, és végül őszintén nem gyávaságból, de úgy voltam vele, hogy oké, az első két helyezettünk adott. Kik érhetnek oda a harmadik, negyedik helyre? És bár nálam is van olyan csapat, amelyik kiemelkedik, ebből a szempontból az esélyeket illetően a Celtics, ugye tehetségre, mélységre a védekező rendszer az fenomenális, a legjobb a ligában. Ha ezen indultam volna tovább, akkor meggyőzöm magam, hogy ők egy külön tír, és egyértelműen harmadikok lesznek. Viszont én most azt látom keleten, és egyébként nyugaton ugyanez lesz, sőt, nyugaton még nagyobb kávária lesz, vagy még nagyobb katyvaz, de keleten abszolút azt látom, hogy ide érhet a harmadik, negyedik helyre öt csapat is jelen pillanatban, és egyszerűen nem volt szívem úgymond egyiket se lejjebb nyomni, és ez az öt csapatnál a Heat, a Celtics, a Cavs, a Nets és a Hawks. A Hawks-tól egy erős felrendülés várnak ugye a védekezésben, amit beszéltük, és támadásban nem fognak annyira visszaesni. És őszintén azt gondolom, hogy ezek a csapatok, ami nyilván nem egy nagy megfejtés, mert tavaly kb. Ugyanez volt, hogy ilyen pár győzelemre voltak egymásra, de tényleg itt egy hatalmas nagy kavarodást várok, viszont azt is várom, hogy itt egy nagyon egyértelmű szakadás legyen tír, és ezzel kicsit a Raptors leírom, amit nagyon sajnálok, de én azt gondolom, hogy itt gyakorlatilag meg is vagyunk már az teljes play-innel, és a Bucks, Sixers, Heat, Celtics, Cavs, Nets, Hawks-ból jön a hat egyértelműen top 6-os csapat, és a hetedik is szerintem egyértelműen a nyolcadik felett lesz, és így lesz egy darab ilyen úgymond szerencsétlen extra jó csapat, aki nem tud bekerülni ugye a top 6-ba, és így a következő tírünk tagja nem lett, de oda fog ugye bekerülni a play-inbe majd.
Engem meglep egy kicsit, hogy itt a Raptors nem említed, mert igazából tudom, hogy kicsit túl, hát hogy is mondjam, csak ilyen kísérletezgető kedvében van Nick Nurse, de ettől függetlenül a Raptors igazából mélyült, és belső fejlődés is van bennük. Én azt gondolom, hogy adott lesz az is, hogy a védekezésük még jobban összeálljon. Én ezen tudnám meggyőzni magam arról, hogy a Raptorsnak nincs itt a helye, úgyhogy az Atlantának itt van. Ennek megfelelően az én harmadik tíremben a Cleveland, a Brooklyn, a Toronto és a Miami van, de az Atlanta valóban nálam is felmerült, én még nem mertem őket feljebb rakni, így hát a negyedik tíremben, amit úgy hívok, hogy a nyolcadik helyért, az Atlanta a Chicagóval és a New Yorkkal szerepel, de legszívesebben szétszenném őket, és azt mondanám, hogy az Atlanta lesz a nyolcadik, Chicago, New York pedig a 9-10. Nálad hogy alakul itt a negyedik vonal? Vagyis akkor nálad csak a
lefettük
harmadik.
Lefettük ezt a tized gyakorlatilag, de ez szerintem adott is. Tizeg, és nyugaton ugyanez lesz, tehát szerintem tök egyértelműen összeáll a 10 csapat. Illetve nem, nyugaton lesz egy kérdés. Kicsit egyébként már bánom, hogy a Raptors nem rakta, mert igen, tehát hogy ha logikusan gondolkodom, és kicsit kritikusan magam a szemben, akkor nem rakhatom például a Raptors ugyanabba a tírbe, mint mondjuk a Knicks-t. Még akkor sem, hogyha a Knicks-től egyébként fejlődést várok. A Bulls-szal már abszolút. Tehát az, hogy a Bulls és a Raptors nálam ebben a tírben van egy olyan csapattal, amelyik lecsúszott, például mondjuk a Hawks-szal. Papíron nagyjából rendben lenne, de abban igazad van, hogy a Raptors azért, amit konzisztenciából bemutatott, lehet, hogy inkább úgy kellett volna, hogy mondjuk lesz egy egyértelmű, bár mondjuk ugye itt volt a probléma, és hosszág innen indult ki, hogy nem volt nálam egyértelmű harmadik helyzet, mivel ugye a Celtics edző káváriá olyan, amilyen. De amúgy igen, abszolút. Tehát inkább lehet, hogy kellett volna csinálnom, és most akkor lehet, hogy revidiálom is kicsit, és csinálok egy harmadik, negyedik hely és a play-in vége közötti tírt, és abban a Raptors itt van azzal a csapattal, amelyik mondjuk a végén majd lemarad ebből a 3-4-es futóversenyből, amelyik valóban lehet a Hawks egyébként. Tehát igazából igen, így akkor a Hawks, a Raptors inkább van egy tírbe, és a Bulls-szal szerintem, és az utolsó play-in csapat meg nálam a Knicks, viszont ők is egyértelműen jobbak még, mint a 11-től 15-ig.
Na, azt, hogy osztottuk be, én szerintem lehet, hogy elszóltad magad, hogy ugyanúgy, mint én, de az a helyzet, hogy nálam a hatos tír az utolsó egy személyben az Indiana, csak a tank, és én a Washingtont, a Charlotte-ot, a Detroit-ot és az Orlandot is betettem eléjük egyértelműen egy tírbe. Ezt sokan nem gondolják így egyébként, sokan gondolják azt, hogy még az Orlando és a Detroit egy szinttel a Washington és a Charlotte alatt lesz, én viszont nem hiszem ezt jelenleg, és akik még elhiszik, ez a tírem neve, mert szerintem ez a négy csapat egy ideig még menni fog a play-inért, mielőtt esetleg azt mondják, hogy oké, ez nem fog összejönni.
Abszolút egyetértek. Nálam itt ugye úgy néz ki a tír, hogy van egy, ugye a legalsó tír, induljunk ki onnan, én ide vettem ugye a Magic-et, logikusan, akik szerintem még harcba vetik magukat, még egyszer a Pistons-t is, mindig mondjuk róluk, hogy mennyire jók lesznek, de majd beszélek a Pistons-nál az egyik top 5, vagy inkább bottom 5 listánál is, és ott is megindoklom, hogy miért gondolom azt, hogy ott lesznek. A Wizards pedig az e feletti tírbe jön nálam, és én a Pacers-t ide vettem a Wizards mellé, mert egyszer nem tudom elképzelni a legelejétől kezdve, ugye lemenjenek kutyába Carlisle-lal, de az abszolút nem lepne meg, hogy később ugye ide kerülnek ebbe erre a szintre, viszont szerintem az már a cserék után lesz, és én egy relatíve ilyen középszar Pacers-t várok a szezon elején.
Wow! Én azt gondolom, hogy mert hogy keressük ilyenkor az eltéréseket, egyértelműen a Pacers megítélésekben van a legnagyobb eltérés közöttünk. Szerintem már az elején sem lesznek középszarok. Azt sem gondolom, hogy esetleg a februári deadline-ig várnak Miles Turner elcserélésével, és még azt is megkockáztatom, hogy esetleg Miles Turner, amikor bekerül cserepegykákba, azonnal kiültetik, és majd később lesz róluk.
Mondjuk árnyalná, igen, az én én véleményemet is abszolút.
Mert igen. Itt ő az egyetlen, talán aki itt, ezt meg tudja fogni. Tehát, hogy
igen, talán itt igen, azt várom egyébként, hogy Halliburtontól már én ilyen borderline All-Star szezont várok számokra, meg Impactre is. Én itt nagyon-nagyon nagy tehetségnek tartom, és valószínűleg emiatt is, hogy én tőle egy nagyon-nagyon extra ugrást várok, valószínűleg ez árnyalja nálam az ő helyzet.
Minden esetre akkor meg volt az első olyan csapat, amit azért szignifikánsan máshogy láttunk, viszont akkor most menjünk nyugat aljáról. Nyugat alján én szétszedtem a négy nagy tankerünket, és szerintem a páncélos hadosztályt az OKC és a San Antonio Spurs fogja alkotni, tehát a Houstont és a Jazz-t egy külön tírbe tettem egyel följebb.
A Jazz-t én is, viszont a másik hármat én egy tírbe vettem. Nyilván itt felmerülhet az is a kérdés például az OKC-nél, hogy hát de most ők akkor miért tankoljanak? Hát azért tankolsz, mert nem csak az első helyért tankolsz, hanem a top négyért tankolsz. Tegyük fel, hogy övék lesz az első pick. Még azt is mondhatják,
megpróbálod. Megpróbálsz. Ugye az a kérdés, hogyha valamelyik hallgatónk nem érzékelné Zoli szavaiból, hogy Chad Holmgren mellé megszerzed-e Wembanyamát, vagy nem tudom, elcseréled Chatet, hogy ez itt a probléma, de...
Igen, és ez ilyen nagyon őrültség, de vagy megpróbálod akár azt is, hogy Wembanyamát elcseréled egy abszolút szupersztárért. Ugye ezzel annyi a probléma, hogy kiért cserélni ide Jokic, Giannis vagy Luka valószínűleg, ez a hármasért, és nyilván egyikért se fogják odaadni. Vemért?
Nem, de... nem. Ez a timeline kérdése, ugye, és nem fogják odaadni. Nem, akkor megpróbálod, akkor megpróbálod ezt a kettőt, kész.
És egyébként nem is annyira lehetetlen, mert Chat tud szerintem majd erőcsatát játszani, ugye nagyon-nagyon mozgékony. Vem nyilvánvalóan csak és kizárólag center. Tehát az ott nincs kérdés, de Chat szerintem tud erőcsatát játszani probléma nélkül a mai ligában.
Akkor itt az egyetlen csapat, amit kissé máshogy ítélünk meg, hogy ugye a Houston. Én csak meg akarnám védeni azt, hogy a Houston szerintem miért lesz az OKC San Antonio tankhadosztály fölött egyel. A Houstonnak úgymond se lehetősége nincs igazán tankolni, se nem olyan a kerete, most már lassan, hogy ne lenne minden posztján egy tehetséges fiatal játékos. Na de azért várjunk ezzel, mert nyilvánvaló, hogy mondjuk Kevin Porter Juniorért, hogyha jön egy normális ajánlat, akkor elcserélik. Ha Gordont el tudják cserélni, elcserélik. Tehát lehet ezt még lebontani, ezt a csapatot, de szerintem most ők nagyjából ott járnak, hogy talán azt mondom irányító poszt kivételével minden poszton megvan számukra kb. A jövő játékosa. És ezek a gárdák persze be tudnak sülni, de hogy itt én nagyon durva tankolást várok az OKC és a Spurs között, tehát ilyen 20 alatti győzelem számot, és szerintem annál meg a Houston szignifikánsan jobb lehet, azt hiszem 23 vagy 24-re tippeltem őket, mert akarnak nyerni végig, már nyilván minden játékos akar nyerni, ne értsetek félre, arra gondolok, hogy arra is vannak most már felépítve, hogy most már nincs senkit kiültetni, okuk, nincs okuk arra, hogy nem tudom, 20 perc esztessék Sengünt, mint ahogy 20 perc esztették az első szezonjában, vagy nem tudom, 18 volt, amit átlagolt. Tehát itt kiszabadulnak majd szerintem azok a szellemek a palaszból szép lassan.
Lehetséges. Én arra alapozok, hogy egyrészt, hogy tavaly borzasztóak voltak akkor is, amikor nem akartak borzasztóak lenni. Még nagyobb lesz a szerepe a fiatal periméter játékosoknak, ugye meg kell majd játszaniuk azért itt azt a két elég komoly talentumot, akik ugye felső poszton ott vannak, de ez egyben azt is jelenti, hogy még inkább azokhoz a játékokhoz nyúlnak, ami most még nem lesz tökéletes nekik, és annyira konzisztensen rosszak most már évek óta, és nyilván ebben benne van persze az is, hogy szándékosan tankoltak, hogy pont egy ilyen évben, amikor tudják a játékosok azt is, és most nem azt akarom mondani, hogy veszíteni fognak szándékosan, hanem azt, hogy
nincs rajtuk nagyon teher, nagyon, nincs rajtuk nincs nyomás. Rajtuk teher,
és inkább az, hogy nagyon-nagyon rövid pórázon lesznek tartva a sztárok, sztárpalentekre gondolok itt inkább, tehát plusz nyilván borzaszt erős nyugat, de ez persze részben keletre is elmondható, vagy akár teljes egészében is.
Jó, hát ezt meglátjuk, hogy melyikünknek lesz a Houstonnal kapcsolatban igazad, de azért nagyjából nyilván ezt a négy csapatot azért mindenki ugyanúgy várja. Nem,
meg nyilván te se 40 győzelmet
vesz. Nem, így van. Így van. Következő tírem alulról az úgy néz ki, hogy a 9. helyért, és én egy tírbe raktam a Lakerst, a Portlandet és a Sacramentot. A Portland teljesítményét eddig elnézve, de hát nyilván ez csak pre-season, lehet, hogy már most sajnálom ezt. A Sacramento viszont tök jól néz ki, ha már itt tartunk, a Lakers pedig szintén tragikusan, szóval nem mondom, hogy játék erőre ez a három csapat, ez egy tírbe való, de az előjelek alapján egy tírbe raktam őket, és ez egyébként mellesleg a 9. helyért, az azt jelenti, hogy ez a 9-től 11.
Igen, nekem ugye a Jazz, már említettem, hogy egy külön tírbe van, mert még ezt a veterán line-upot ugye le kell bontani, és erről beszéltünk a másik adásban is, hogy szerintem relatíve jól fognak kezdeni, és nyilván relatíve a fontos kiemelendő szó. És melléjük raktam a Blazers-t. A Blazers-t azért raktam melléjük, mert ők nem fognak legalábbis az elején direktbe tankolni, de nem lesz esélyük, én azt gondolom, a play-inre. Ugye leírtuk őket már több szempontból is, és sőt, hát ugye éveken keresztül leírtuk őket akkor is, amikor erre beszéltem, akkor is voltokunk egyébként rá, de most aztán tényleg talán még a legvérmesebb szurkolóik sem fognak annyira berágni ránk, hogy ezt nem várjuk, de ezt jósoljuk. Nekem ugye ez egy külön tír, a nincs esélyünk a play-inre, de nem is tankolunk. Uh-huh. Itt jön ez ugye a 11. és a 12. és szerintem konkrétan ez a két csapat, ez a 11. és a 12. És a következő tírem is betonbiztos, két régi, hát nem régi szerető, de volt egy nagyon-nagyon korszakos párharcuk ugye 2002-ben, a Sacramento 2003-ban, bocsánat. 2002 volt, vagy 2003?
Jó kérdés, lehet, hogy mindkét évben volt pár harcuk, nem tudom.
Nem, inkább
2002 lesz az egyébként, igen.
Ugye a nyugati döntő, és szerintem tök egyértelműen a Kings és a Lakers valamilyen sorrendben lesz a 9. és a 10. is. Tehát el fogják hagyni pár győzelemmel a kieső zónát is idézőjelben, és szerintem nem lesz esélyük az első 8-ra sem, mert nálam az első 8 az hozzájuk képest, a Kingshez és a Lakershez képest betonbiztos.
Hát annyira, hogy én nekem a 8. helyezett a New Orleans Pelicans egy külön tírt alkot, önmagában robbanthatnak, de címen az a helyzet, hogy tényleg annyira nehéz bejósolni őket, hogy akár szezonon belül is, lehet, hogy mondjuk kicsit katasztrofálisan indul, de aztán helyre rakják, vagy jön egy Miles Turner csere. Még szezonon belül is lehetnek hatalmas hullámzások ebben a csapatban, vagy a védekezést nem tudják az elején összerakni, de aztán mondjuk több Hurt Jones-szal, meg kevesebb Valanciunas-szal sikerül, vagy több Larry Nance Jr-ral, több Jackson Hayes-szel, tehát ugye ott a padon vannak jó védők, csak a kezdőben nincsenek. Úgyhogy erre leszek nagyon kíváncsi a New Orleans-ban, de így nem tudtam valahogy az előtte lévő csapatokhoz hozzácsatlakoztatni a New Orleans-t, a mögöttük lévőknél viszont elég egyértelműen jobbnak tartom őket.
Jó helyen kapizsgáltam, nálam is a Pelicans az abból a szempontból elkülönült, hogy egyszerűen nem tudtam őket a top 6-onba berakni, és akárhogy gondolkodtam, a top 6-onba nem fértek be, viszont ugye egyértelmű volt az is, hogy lejjebb nem gondolkodhatok már bennük. Itt az volt a kérdés, hogy egyedül lesznek nálam is egy tírbe külön, vagy egy másik csapattal kiegészül, és végül azt a Wolves raktam ide velük, akik gyakorlatilag, és most meg is győztem magam, ugye abszolút benne van a pakliban, hogy top 6-osok legyenek, és teljes mértékben elkerüljék a play-int, de egyszerűen valaki itt nagyon csúnyán rá fog fázni arra, hogy hiába extra csapat, és lehet, hogy akár nyer 50 meccset, vagy 49-et, de egyszerűen 6. lesz, mert ez nyugat, és ez van. Uh-huh. És valakit egyszerűen ide kellett raktom, és gondolkodtam azon, hogy a Clippers érdekli-e, hogy ők play-in vagy nem, amíg kiültetetik Kawhit. És a válasz valószínűleg az, hogy nem érdekli őket, de mégis jobban bízok abban, hogy az a rendszer, ami ott már összeállt évek alatt, működjön annyira, hogy 5. helyezettek tudjanak lenni, valószínűleg, de egyébként még innen is jöhet majd egy csapat be, tehát a play-in-be, tehát ugye nekem úgy néz ki, hogy a Wolves és a Pelicans a nem play-int érdemelt volna, de rohadt erős nyugat tír lett, Wolves-Pelicans, És tehát így a Clippers végül nálam elkerült az a kérdés nálam, hogy a Clippers 5. vagy 6. lesz, és akkor ezzel így folytatom is tovább. Nekem még az első tírem előtt, aki egy nagyon népes 4-es tír lett, akik szerintem az első hely contenderei nyugaton, és nem lepődnék meg, ha bármelyik végül ugye a legtöbb győzelemmel végezne, de alattuk van egy picit a Clippers, azért, mert nyilván ugye tudjuk, kiültetik Kawhit, kiültetik akár Paul George-t is. A Grizzliesnél pedig ugye én is végül meggyőztem magam arról, hogy jöhet egy kisebb visszaesés, így is bőven azért 50% feletti mérleget várok tőlük, azt is, hogy elkerülik a play-int, de valóban lehet, hogy idén még most, vagy ugye tavaly küzdöttek az elsőért, tehát akkor idén már nem fognak annyira küzdeni, de illetve függetlenül is top 6-ba lesznek és bejutnak, és akkor külön tír, tehát nekem még egyszer a Wolves Pelicans, akik nem play-int érdemeltek volna, és külön tír a Clippers Grizzlies 5-6-on, hogy lehetnénk jobbak is, de vagy a sérülés, vagy a pihentetés meg fog minket gátolni ebben.
Na kérem, nálam ugye 8. a New Orleans saját tírben, viszont nálam a 6-7. helyen van egy tír, amiben ugyanúgy benne van a Memphis, de nem a Minnesota Timberwolves van benne, hanem a Dallas Mavericks. És azt gondolom, hogy a Mavsnek a védekezése nem lesz ott, mint tavaly, viszont Wooddal egyértelműen javulni fognak támadásban. Még úgy is, hogy Brunson hiányozni fog, és azért ő is nyilván a támadó teljesítményhez tett inkább hozzá. Tehát én ott javulást várok támadásban, visszaesést védekezésben, de az elmúlt évek alapszakaszában, főleg az elmúlt év alapszakaszában a védekezésbeli visszaesésért kicsit több vereség jár, ha csak nem lesznek, nem tudom, ultra hatékony rohadt jók támadásban, ami egy Luka csapattól természetesen nem lehetetlen. Összességében az a bajom a Dallasszal, hogy pont mindenkinek rohadt jónak kell lenni ahhoz, és egészségesnek végig, hogy ez a csapat igazán kihozza magából a maximumot, és ne itt az 5-6-7 környékén beszélgessünk róluk. Ami ugyan benne van, csak szerintem ez tavaly megtörtént. Nem fogadnék rá, hogy megint ilyen egészséges lesz például a Dallas, mint tavaly. Már mondtam, hogy szerintem a megigazolás az nem fog bejönni, aztán lehet, hogy ebbe tévedek, de például ez azt is jelenti, hogy kevesebbet játszik majd Maxi Kleber, ami általában kevesebb győzelmet jelent, mert az egyik legjobb impact játékosa a Dallasnak. Aztán lehet, hogy megleptek engem, Zoli, de mit szólsz ehhez? Tehát mit szólsz a szkepticizmusomhoz a Dallas-szal kapcsolatban?
Én a védekezéssel kapcsolatos szkepticizmusodat végülis nem tudom úgymond észérvekkel megtámadni, mert tény, hogy a tavalyi Mavericksnek annak ellenére, hogy az átlag egy nem elit, de nagyon jó top 10-es, bőven top 10-es védőcsapat lett ugye az alapszakasz alapján, azért ennek nagyon nagy amplitúdója kilengése volt. Ez a mai szavunk az amplitúdó. Megértem azt, hogy nem hiszed el még ezt a rendszert, meg Kiddet, olyan nem látott Kiddet feltétlenül olyan edzőként, aki bármilyen rendszerből, úgymond bármilyen játékosokat csinál, mondjuk egy top 10-es védekezést. És én sem vagyok még itt, tehát nem lepne meg az, hogyha mondjuk a védekezésünk a 7. helyről lecsúszna mondjuk a 10. vagy 11. helyre, ami meglepne, hogyha mondjuk a 15-re visszacsúszna, és amit viszont nem hogy várok, de szerintem realisztikusan szinte biztos, hogy meg fog történni, hogy újra a tavalyi 10 pluszos támadójáték viszont top 5-höz csatlakozik, és elsősorban ezért gondolom a Mavericks-et annak a csapatnak, amelyik akár az első helyért is mehet ugye nyugaton. A másik oka nyilván az, hogy szerintem idén tényleg nem lesz 60 pluszos csapat. Tavaly is ugye erre tippeltem az egyik...
Azt nem is fogadtuk el, igen.
Fogadtátok el, igen.
Figyelj, idén papírformai nem lesz 60 győzelmes csapat gyakorlatilag. De ha valahol lesz, akkor azért nyugaton lesz, mert nyugaton több a gyenge csapat. Tehát, hogy nyugaton egyszerűen az alja gyengébb, mint a keletnek, és több a könnyű meccs. És például a Denver egy csoportban lesz a Jazzel és az OKC-vel, azt hiszem, és hogyha például ezt megnézed, hogy a Denvernek ez gyakorlatilag 8-0, akkor azt mondom, hogy ha van olyan csapat, vagy legalábbis, ha valakinek lesz itt esélye 60 győzelemre, az szerintem nyugatról kerül ki.
Lehet, és a Nuggetsben szerintem igen, tehát nálam is nyilván a Nuggets ott van az első hely contender 4 csapat között, viszont még visszatérve a Mavs-re itt igazából, tehát hogy ez az egyik oka annak, hogy szerintem a támadójáték lényegesen fel fog javulni, már csak azért is, mert még több idő lett ugye Kidd alatt, tehát amióta a Kidd itt van, nyilván a védekezés javul, de a támadójáték egy picit visszaesett, és ami fontos szerintem, hogy hogyan nézzünk, hogyan gondolkodunk az igazán kiemelkedő, akár ugye top 20-ra pályázó all-time tehetségek köré épített támadó csapatokból. Mit látunk, amikor ők fiatalok, mit látunk, amikor 23 évesek lesznek, 24, 26? Azt szoktuk látni, és ugye LeBron erre jó analógia, nem azt mondom természetesen még mindig, hogy Luka oda fog érni minden egyik második legjobb játékosa helyre, de az evolúció eddig full követi LeBront abból a szempontból, hogy volt már egy kifutott playoff teljesítmény, és annyi, hogy nyilván itt egy sokkal erősebb nyugaton nem tudott döntőbe jutni, de egyébként gyakorlatilag tök ugyanazt lemásolta eddig tényleg a LeBron első szezonjait, és LeBronnál utána jött az a szakasz, akkor annyira jó volt már, hogy gyakorlatilag így egymaga ilyen 55 győzelem, és beírhatod oda. És szerintem ez jön most a Mavericksnél is. Én ugye már betippeltem, hogy 58 győzelmet várok tőlük. Ezzel nem azt mondom, hogy feltétlenül mint playoff csapat bízok a Mavs-ben, de szerintem a Mavs egy kifejezetten erős és kifejezetten biztos alapszakasz csapat jelen pillanatban. Nyilván, ha Luka megsérül, akkor természetesen nincs miről beszélni, de egyébként én magabiztosabbnak látom ezt, és mondom, ezzel nem azt mondom, hogy a Mavericks bajnok lesz, mert nem lesz ott a fő esélyes listámon, de az alapszakasz esélyes listámon ott van az első négy között.
58, wow! Na ez megint csak egy szignifikáns eltérés, 50 győzelmet várok a Mavs-től, úgyhogy ezt megint csak figyelhetjük majd. Ja, egyébként...
Az úgy tényleg extrém kevés, mert ugye 53-at tavaly úgy nyertek, hogy 50% alatti mérleg volt valami 32 meccs után, tehát majdnem az, mint a Celticsnek ugye 40 meccs.
Igen, csak a tavalyi Mavericks... nyugat az szar volt. Tehát ennél most jobb lesz nyugat szerintem.
Oké, de miután összeállt a Mavericks, azért azt hiszem, hogy a 63 győzelmes pészen voltak, tehát engem az 50, az 50 lehet nyilván, de az akkor sérülés, az biztos.
Uh-huh.
50-et sérülés nélkül nem fognak.
Csak melleslek mondanám, hogyha elő tudod keresni, megköszönöm, a másik ilyen nagy eltérős csapat az Indiánának 18 győzelmet tippeltem, akkor jól sejtem, te legalább egy ilyen 25-26-ot.
23-at, igen.
23-at, ja igen, akkor ott azért ekkora eltérés nem volt. Rendben, akkor viszont neked, mint már itt említetted, egy tírbe került a top négyed, ami a Denver, a Dallas, a Golden State és a Phoenix.
Így van.
Nekem viszont ugye 5 csapat hiányzik, és az 2-be szedtem, tehát itt még lesz egy kis különbség. Nekem a Minnesota ide jön, a Golden State-tel és a Clippers-szel, ez a hazai pályáért küzdők, ugye, tehát a 3-tól 5-ig, és szerintem a Denver és a Phoenix lesz az, aki lemeccseli itt az első helyet. Na most ugye a Phoenix-től rettegek leginkább, tehát hogy nem tudom elképzelni, hogy egy Chris Paul csapat mentálisan összezuhanjon itt az alapszakaszban, mert az még a Clippers-ekre se volt jellemző, hogy az alapszakaszban zuhanjanak össze, a playoff más tészta, de nehezen tudom elképzelni, viszont most a Phoenixnél minden adott, hogy mentálisan összezuhanjanak, tehát azt hiszem, hogy senki nem lepődne valójában meg. Tulajdonképpen nem is soroltam végig neked, Zoli, az 5. olyan csapatomat be sem mondtam, akihez nem nyúlnék hozzá, és az a Suns volt. És azért a Suns, mert nagyon-nagyon bántóan rosszak ezek az előjelek, ugye DeAndre Ayton gyakorlatilag megjelenik az első sajtótájékoztatón, és mondja, hogy nem beszéltünk az edzővel, jól vagyok. De ezt olyan fejjel, mint aki éppen a kivégzésére vár. Nagyon para, de bízom annyira Chris Paulban, hogy itt, amikor jósolni kell, akkor inkább a pozitív kijövetet hozzam, és szerintem a Denver és a Suns el fog különülni a Golden State-től, a Clippers-től és a Minnesota-tól, akit ugye te jóval lejjebb hagytál. Én nagyon hiszek abban, hogy ez egy baromi jó alapszakasz csapat lesz, szóval ha hiszünk abban, hogy Rudy Gobert egy top 10-es védekezés, két lábon járó top 10-es védekezés, a Wolvesnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy támadásban is top 10-be legyenek.
Nem akkora őrült tipp. Én konkrétan ugye beraktam a Wolves a top 5 támadó listámra, tehát azt várom, úgyhogy ha itt a védekezés tényleg top 10-re behozza, én viszont azt nem várom, hogy ő behozza egy a top 10-be, akkor persze határa csillagosség, főleg az alapszakaszban.
Na hát mindjárt meglátjuk ezt a bizonyos támadás-védekezés alja-teteje dolgot, de akkor jöjjenek a top 5 over-under-ök. Azt tudni kell, és ez egy ilyen kicsit fogadástechnikai dolog is, és hogyha valakivel beszélgetsz, aki jobban ért hozzá, mint mi, szerintem ugyanúgy meg fogja erősíteni, kedves hallgató, hogy ha vannak ordító under-ök, akkor az legyen az első, amit megteszel, mégpedig azért, mert sokkal könnyebb under menni, tehát sokkal könnyebb azt feltételezni, hogy jön egy sérülés például. Tehát, hogy ha valami történik, amire nem számítottál, az az eseteknek a 70-80%-ában negatívum lesz. Van az is, amit a Cleveland csinált tavaly, oké, de azért azt érezzük, hogy az mennyire ritka. Miközben az, hogy megsérül egy sztár, hogy szétesnek, vagy mentálisan nem áll össze, valaki cserét kér, stb. Tehát ezek egyszerűen gyakrabban történnek meg az NBA-ben. És éppen ezért már tavaly is én úgy voltam az over-undereimmel, azt hiszem 4 undert jelöltem, de idén, mint azt említettem, a potenciálisan szétszedhető vagy széteső csapatoknak az over-underje elég alacsonyan van. És ezért saját elvemmel szembe menve most nekem 3 overem és csak 2 underöm lesz, de azért azt mondanám, hogy a legbiztosabb, az ráadásul egy over, az a Denver over. 49,5 győzelem. Én nem értem. Ezt nem értem, hogy azt a Denver hogy tudná alulmúlni. Tehát ha megint megsérül Murray is, és MPG is, még akkor se biztos, hogy alulmúlják.
Láttuk gyakorlatilag, hogy mi történik akkor. Abszolút. Ez volt számomra is az, ami gyakorlatilag kiugrott a weboldalról, az oldalról, ahogy néztem a listát, és rám vetette magát. nem tudom elképzelni, hogy hogy a fenében ne nyerne minimum 50-51-52 meccset. Nyilván el tudom képzelni, hogy nem, ha megsérül Jokic, de ezt minden over-under pikünknél természetesen el kell mondani, hogy ha az vagy az történik, akkor főleg hát nyilván az overeknél, hogy az over akkor nem teljesül, ha persze megsérül a legjobb játékosod, de ez szerintem a legjobb ilyen úgynevezett value bet az összes közül. Még egyszer hozzátesszük, ne rakjátok rá házat ránk hallgatva. A mi véleményünk, és ez nem fogadói tanács, az, hogy ez valószínűleg a legjobb pick az összes közül.
Nem sokkal marad el mögötte egy másik over a Philadelphiáé. Értem én, hogy az emberek nem hisznek annyira a Philadelphiába, mint én, mint alapszakasz csapat. Egyébként ugyanezt mondom a Denverre is, tehát Denver mindaddig alapszakasz csapat az én szememben, amíg nem látom playoff szinten védekezni ezt a gárdát úgy, hogy bárkit meg tudjanak érdembe állítani. Azért nyilván voltak már pozitív jelek a Denver életében erről, de hogy a Philadelphia az most lassan olyan mély lesz, hogy ha csak nem fél szezonra sérül meg Embiid. Azt mondom, hogyha Embiid 20 meccset kiadj, a Philly-nek igazából még ezt az 50 és felett akkor is felül kellene múlnia. Szóval nekem a másik ilyen, és ez is egy over, és tudom, hogy under-röket kéne most nyomatni, de nincsenek annyira jó under-rök, és nekem a Philly over egyértelműen olyan, amit megtennék.
Lelőttünk még egyet a listáról, de tudom, nem lesz meglepő. Ugyanezen gondolatmeneten végigmenve, igen, tehát a tavaly is ugye eleve 10x meccset kihagyott Embiid, és végül így is e felett voltak. Konkrétan ugye 5-51-et nyertek, tehát már ez elég lenne, és ez egy mélyebb csapat, ez egy erősebb csapat, és nyilván vigyázni fognak Embiidre, persze fontos neki az MVP, de egyébként, hogyha amit mondod, hogy ő ezt kicsit elengedte fejben, és most benne lesz abban, hogy kiültessék akár olyankor is, amikor nem feltétlenül van bármi egyéb problémája, akkor ez megint amellett egy érv, még egy plusz érv, hogy itt bőven 53-54 győzelem környékén kell lenni a Philly-nek, és nem lenne nagy meglepetés az 56-57 se.
Bizony.
Amivel ugye szintén ott lennének a top 2-ben, ahogy a tier listámon is rajta voltak.
De akkor neked mindenképpen itt kell, hogy szerepeljen még a Dallas over is, hiszen az 58-as tipped mellé a Vogadó irodák szerint a Dallas az 48 fél.
Igen, nekem ez volt a harmadik legerősebb, azért magasabb értékelem én is a Nuggets-et és a Sixers-t, de a Dallas 48 és fél győzelmes overrendeljét is valamilyen szinten ajándéknak tartom, igen.
Én nekem a Dallas értető okokból nem került bele, ugyanis én ugye 49 vagy 50 győzelmet tippeltem, és 48 fél, hát ez nem tartozik így akkor az én top 5-ömbe, viszont én meg lelövök.
Ami egyébként nem lenne egy rossz pick, tehát hogyha ugye mennyi másféllel, az nem olyan kevés, tehát az még egy ilyen, ott lenne akkor mondjuk a top 20 legjobb tippet.
Igen, tehát nyilván ez azt jelenti, hogy azért már én is fölé várom őket, igen. Még nem most magabiztosan, de fölé. Ám de van egy, akit már előttünk, és ugye ez a Lakers Under, szóval én itt bemondom nálad, ez nyilván akkor nem szerepel itt ebben az ötösben, de a Lakers nekem ez a 45 és fél, szóval az a helyzet, hogy ha azt feltételezem, hogy ez reális ebben az over, akkor azt kell feltételeznem, hogy a Lakersben, ha minden összejön, benne van egy 50-52 győzelmes szezon. De értitek, hogy mit mondok, kedves hallgatók, hogy igen, el tudom képzelni, hogy valahogy over mennek, ha minden jól összejön a jelenlegi ismereteink szerint, mert hogyha sokat játszik James, sokat játszik Davis, akkor sem lesz mondjuk körülöttük spacing, se védekezés, és Westbrook is ott lesz, tehát meg kell erőltetnem magam, hogy ezt a csapatot mondjuk 47 győzelemre lássam, de amúgy a range, amiben a Lakers nálam mozog, az valahol inkább a 34 és a 45 között van, és erre van egy 45-5-ös odds, úgyhogy szerintem a Lakers Thunder, és tudjuk, mennyire problémás ez a csapat Westbrookkal, tudjuk, hogy milyen sérülékeny Davis, tudjuk, hogy a kiegészítők simán besülhetnek gond nélkül, többet is fel tudunk sorolni, akivel ez megtörténhet. Tehát, hogy katasztrófa potenciál meg igenis van benne, úgyhogy én a Lakers tenném.
Az én következő underem relatíve, nyilván itt már nem gondolom feltétlenül azt, hogy a negyedik legjobb picknél, hogy ez ugyanolyan tuti, mint az első három, de a Detroit Pistons underje, és meg is indoklom miért. Jellemzően azok a csapatok, amelyek ugye totálisan átadják a karmesteri pálcát egy fiatalnak, azok nem szoktak jól működni, ugye ezt láttuk tavaly kéddel, és jött mellé egy dinamikus kombogárd ugye Ávis személyében, aki hát finoman fogalmazva sem egy nagyon jó védő, nagyon jó sebessége van, és ezt védekezésben ugye arra használja a stílekre, de ennek a két srácnak a kezébe lesz a labda. Érkezett egy Bojan Bogdanovics, aki szerintem bőven túl van most a pályafutása csúcsán. A védekezésüket nem fogja erősíteni finoman szóval sem, tehát itt még simán lehet az is, hogy a kezdő rosszabbul fog védekezni, és mivel, hogy két ilyen nagyon-nagyon fiatal periméter játékos által lesz újra irányítva ez a csapat, és 29,5, tehát ugye 30, tavaly 23-at nyertek. Várok fejlődést, de összességében itt húznám meg a határt, hogy szerintem ilyen 26-27 győzelem kb. És a Pistons mondom.
Jó, ez nekem érdekes, mert én a Pistons konkrétan overre tippeltem. Úgyhogy itt azért van némi eltérés, de nagyon tetszett az érvelésed az a helyzet, tehát ez egy nagyon reális kép, én igazából a Pistons az egyik csapat, amiben kicsit ilyen vakon bízom.
Hát igen, mondtad ugye, hogy te kéttől várod azt a nagyon nagy ugrást, hogy én például, én is várok tőle ugrást persze, de nem akkorát talán.
Akkor ez ilyen csereberesz, mert ez Katitól várod a nagy ugrást, én meg tőle nem.
Nagyon-nagyon, igen.
Jó, akkor én mondanám az én negyedik csapatomat, egészen pontosan ezt már túlbeszéltük, de az Indiana Under, ugye 23,5-en vannak, még nálad is Under a 23-ban amúgy az a durva, de nekem 18, én azt gondolom, hogy hamar fognak cserélni, és azt gondolom, hogy ők teljes mértékben Viktort szeretnék ebbe a szezonba megszerezni, úgyhogy nálam az egy olyan Under, amit meg kell rakni, nálad ki a negyedik jelölt?
Nálam a Jazz, mivel már betippeltem őket, ugye, hogy egy relatíve jó, akár ilyen 50% körüli első 20 meccs, amikor a veteránok feljátsszák úgymond az értéküket.
Akkor az egy over.
Az egy over lesz, igen, és pont ezzel a talán jó kezdéssel, ha összejön nekik, ezzel fognak felmenni, szerintem olyan 26-27-28 győzelem lesz azon végén.
24 és fél az over
24 és fél, igen. Tehát én olyan plusz 3-at várok tőlük, nem tudják időben berítjenteni a tankot.
Uh-huh. Na, ez bennem is megfordult, mégis azt gondolom, hogy valahogy Ravulo Káren Danny Ainge meg fogja oldani. Ami azt illeti, az előbb azt mondtam, hogy a negyedik jelöltet, de ez az ötödik volt, csak én nem tudok most számolni, igen. És nekem is még egyetlen egy van hátra, és ezen nagyon gondolkoztam, tehát, hogy van-e még jó over-under, ami úgy igazán meggyőzően jó számomra. A Toronto is jelölt volt például, azt gondolom a 45 győzelmet a Torontónak felülkezik.
Bulls jelölt, hogy én elgondolkodtam a Bullson, csak
a Bulls az underre volt jelölt nálad? Vagy overre?
Nálam overre.
Hát overre. Nálam nem.
Nálam overre, de meggyőztem magam, mert ugye tavaly 46 győzelmet értek el úgy, hogy...
Azt hiszem a net ratingjük alapján csapat. Majdnem, hogy 50%-os csapat voltak.
Igen, viszont a net rating nagyon leromlott, ahogy szétesett a védekezésük az értetős sérülések miatt, tehát az gyakorlatilag ott ment a kukába a net rating.
Azért annyira
mert olyan
nem.
Szinten borzaszt. Ugye azt hiszem volt, hogy a szezon elején az egyik legjobb védekezésük volt, és utána a sérülések után
igen.
Gyakorlatilag a liga egyik legrosszabb védőcsapata.
Ebben igazad van, viszont egy tipikus net rating felülmúló technika az, hogyha a clutchban nagyon jó vagy, és nem kell gondolom emlékeztetnem, hogy a Bulls meg DeRozan mit csinált a clutchban január-februárban.
Érvelsz mind a kettő, mert igen, ha együtt marad a csapat, akkor nyilván Light barátunk azt mondaná, hogy akkor 55-öt nyernek, és nem sérül meg senki, de nyilván hát azért az erős lett volna. Így meg ugye az, hogy igen, minden szoros meccset megnyertek, hogy ez fenntartható-e. Én itt akkor is látnék esélyt a katasztrófa potenciára, hogyha mindenki egészséges, mert én azt nem hittem el, hogy annyira jó a Bulls, amikor annyira jók voltak egy negyed vagy harmad szezonon át, nem? Tehát, hogy azt se feltétlenül hitt el az ember, hogy az egy igazi és fenntartható dolog. Uh-huh. Akkor ennyire jó volt a védekezés, és ennyire jó volt a támadás. A támadásban nyilván hittünk, de azt, hogy ez a Bulls, ez hetekig, sőt hónapokig, egy-két hónapig úgy játszott, hogy azt hiszem top 5-ben volt mind a két kategóriában, azt szerintem senki nem gondolta volna.
Jó. Szóval ez az ötödik, hát betem nekem végül is a Cleveland lett. A Cleveland 47,5 overhöz mit szólsz? Mert a Clevelandben egyetlen egy dolog zavar, hogy egy kicsit sérülékenyek, de szerintem Mitchell egyértelmű, hogy ki fogja őket hozni az utolsó 10-ből támadásba. Mégpedig az is lehet, hogy nem is kicsit, hanem lórugásszerűen akár a top 10 környékére teleportálja őket. A védekezésük nem hiszem, hogy még egyszer ennyire jó lesz, nem lesz top 5-ös, de szerintem ők elbírják Mitchellt. És igazán csak attól tartok, hogy Jarrett Allen és Mobley mondjuk hány meccsen áll majd rendelkezésre, úgyhogy mind a ketten. De a mélységük is azért nőtt, úgyhogy én a Cleveland over lett az ötödik, amit én meg mernék fogadni.
Felírtam őket én is abszolút. Ugye mi a kiinduló pont az, hogy védekezésben valószínűleg azért picit vissza fognak esni, Mitchell jelenlét a top 5-ből kicsit kilöki őket, mondjuk top 8-9, de papíron, támadásban teljesen új dimenziók kellenek, hogy megnyíljanak. Itt is ugye gyakorlatilag azt várhatjuk, mint mondjuk esetleg a Dallasnál, csak más okokból, ugye én azt vártam náluk is, hogy a támadás extra legyen, és ott benne is van a potenciál, ott már láttuk, ugye. A védekezés meg picit visszavessen, és itt meg gyakorlatilag nem, hogy ezt várjuk, hanem ez tényleg a papírforma és az összességében. Pont azért, mert tavaly a Cleveland gyakorlatilag egy, mondjuk egy középszerű támadó csapat volt, és abból éltek, amit úgymond Garland meg tudott teremteni. Nem volt mindig hatékony. Igaz, hogy amikor Rubio volt még off-ball, akkor azért egy kicsit intelligensebb volt a támadójáték, és akkor jobbak is voltak, de miután Rubio kiesett, gyakorlatilag a támadójáték az ment a levesbe, és a védekezés viszont végig konzisztens volt, és azt mondom, hogy picit le fog romlani, de hát Mitchell személyében egy per B, vagy akár egy per A, és akkor ugye megy vissza Garland egy per B-be labdakezelőként, az egy nagyon-nagyon erős kombó lesz támadásban, és hát ki tudja, lehet, hogy ebben a rendszerben Mitchell újra elkezd majd védekezni, mert ugye ő a Jazz pályafutása elején nem úgy védekezett, mint az előző szezon végén.
Na igen. Igen, és ugye nyilván itt a rendszer is, tehát hogy nagyon nem kedvezett Mitchellnek, aki a periméteren nem olyan jó védő, de ez nem azt jelenti, hogy ő alapvetően buta, vagy mondjuk rossz besegítő védő lenne, csak itt nem nagyon kellett besegíteni, ugye Utahban. Na akkor beszéljünk, ami még hátra van az, hogy a legjobb és a legrosszabb védekezés támadásokat nézzük meg. És ha nem haragszol, Zoli, akkor kezdjünk már azzal, ami nekem a legnehezebb volt, ez az öt legrosszabb támadó csapat összeállítása. Biztos vagyok benne, hogy a Spurs és az OKC nálad is garantáltan az utolsó két helyen van, tehát ez idáig oké. Okay.
Így van, Spurs az első, és az OKC a második, így. És itt nyilván megfordítjuk, tehát aki itt az első, az a legrosszabb támadó csapat a ligában, abszolút.
Itt ugye történelmi mélységekről is beszélhetünk simán mind a két csapatnál, benne van a pakliban. Ha ez a két csapat nem végez az utolsó ötben, akkor az csak azért van, mert amúgy mind a két csapatnak baromi jó edzője van. Tehát láttuk azt, hogy azt hiszem a legtöbb ilyen betörésből üres triplát az OKC dobta rá tavaly, de hát... Ennek ellenére, tehát rádobni az egy dolog, de be is kell dobni. A San Antonionál teljesen hasonló problémák lesznek. Igen, és akkor, hogy ide még megkeressem azt a pár csapatot, mert általában az volt, hogy egy 10-es listát írtam, és abból kiválasztottam, melyik öt lesz akkor az utolsó öt. Na itt éppen, hogy össze tudtam kaparni a másik hármat. Nálam a Detroit Pistons, az Orlando Magic és a New York Knicks lesz még benne a legrosszabb öt támadó csapatban.
Az Orlando Magic-et én is ide vettem el, találtam nálam ők a negyedikek. Viszont én úgy gondolkodtam, ugye, hogy a Rockets az elmúlt években stabilan itt van ugye minden szempontból, tehát az egyik legrosszabb támadó csapat és az egyik legrosszabb védő csapat, ami nyilvánvalóan logikus, hiszen mentek az első pikkel gyakorlatilag most már két éve zsinórban.
Azért azt tegyük hozzá, hogyha a Rockets egy kicsit lejjebb tudja szorítani az eladott labdáit, akkor ők támadásban lehetnek akár egy közepp. Tehát ott azért nekik sokkal több tehetség van, mint mondjuk az említett San Antonio Spursben.
Van abszolút, tehát nem annyira egyetemű a helyzetük, mint a Spursnek, aki nyilvánvalóan csatlakozni fog ez a bottom 5-höz, illetve az OKC-nek, aki ugye tavaly, ha nem is torony magasan, de ugye torony magas 1-2, 1-2-vel ugye megnyerte idézőjelbe ezt a nem túl impozáns elismerést a Magic-kel. És a Magic szerintem marad itt, ugye, hát bankíró kezében odaadják a betűket, mert ugye említettem, hogy őket ide vettem. És hát a Rockets, még nem látom azt a Rockets-ból, hogy innen ki tudjanak törni. És az ötödik csapatom egy kicsit meglepetés lehet, mert itt benne van az már számomra, hogy tankolni fognak, és el fogják engedni a fél csapatot, de nem az elején, ugye, mert ezt is mondtam, és itt pici ellentmondás lehet. A Pacers-t vettem ide, úgy is, hogy ugye Halliburton-t egy nagyon-nagyon jó szezont várok, viszont Halliburton szerintem olyan szintű számokat fog hozni, és ugye beépítik majd Mathurint is, hogy összességében a Pacers visszaesik a tavalyi ilyen középszar támadójátékra, és őket itt mint kicsit meglepetés, és picit ilyen outside of the box gondolkodásba őket vettem ide ötödik helyre.
El tudom képzelni, de Halliburtonben én pont azt szeretem, hogy ő ugye nem egy személyes stadgyár, hanem ő kifejezetten az egész csapatát feljebb emeli támadásba, adja a védekezésbe, hamarosan beszélünk róluk, de szóval, hogy igen, ott más a helyzet. És mit szólsz akkor, aki nálam kimaradt, vagyis hogy nálam benn volt, nálad kimaradt, ugye az egyik az a New York, a másik pedig a Detroit. Mit gondolsz az ő esélyeikről, hogy a legrosszabb öt támadó csapatba bekerüljenek?
Jalennel én nem látom, tehát ha ennyit investáltok belé, oda fogják adni a kezébe, és szerintem javulni fog a tavalyi...
Tibodóról beszélünk. Rossz. Megmondom neked, hogy rendőr kezével lesz az a labda legtöbbet továbbra is. Szóval, ha nem Tibodó lenne az lesz,
akkor még inkább leromolhatnak, ugye tavaly 23-ok voltak. Nekem is eszembe jutott, de Jaylen-től azt várom, hogy azért ő rányomja a bélyeget erre a csapatra jó értelemben, és szerintem a Randall Love Festnek, ugye úgy szokták ezt kint mondani, szia Szemi, teljes mértékben vége van, és a vezetőségnél is vége van, meg a szurkolóknál is, tehát most Randallről senki se gondolkodik már úgy, hogy egy olyan kirakós darabka, aki a jövőt is szolgálja, hanem mindenki úgy gondolkodik, most már legvérmesebb Knicks fanok is, hogy okay, esetleg még az értéket vissza lehet pumpálni, úgyhogy elcserélhető legyen, és ne kelljen két elsőkörös piket mellé adni? Tehát itt ez most a kérdés.
Jó, hát meglátjuk. Én ezt sokkal jobban tartok ettől. És a Detroit, szerinted ők tudnak ugrani? Most ez a dolog durva, én várom a nagy ugrást Kate-től, de mégis én gondolom azt, hogy rossz támadó csapat lesznek még mindig.
Nyilván eszembe jutottak, tehát a teljes ennél a listán, és ugye támadásnál védekezésnél is a tavalyi legrosszabb ötösből majdnem mindenki eszembe jutott, nyilván a Clippers lesz, amit a természetesen támadó játékban. Ugye közel voltak tavaly ez, de hát hogy voltak közel, ugye Kavály sérülés, meg ugye Paul George kiültötték a fél szezonra, hát ez sérült volt. Szóval ők kiestek, a Sacramento nálam szintén kiesett, ugye a védekezésnél és támadásnál is, szerintem ők javulni fognak. És aki én is elgondolkodtam, az a Pistons, mert őket ugye underre is várom rá, de nem azért várom őket underre, mert annyira borzasztó lesz a támadójáték. Tehát szerintem ennek a dinamikus duónak kell annyira jónak lennie, főleg két fejlődésével, hogy ilyen top 10 legrosszabb közé vezesse, és az ötödik helyről elmozduljanak, a top 5 legrosszabbból elmozduljanak. Viszont ahol meg konkrétan visszaesést várok a már 24. helyről is, ezzel spoilereztem, az viszont pont a védekezés, mert Ivy olyan szintű usage-et fog kapni Kéd mellett, és Kéd meg még tovább fogja növelni a usage rétjét.
Eladott labdákra gyanakszol?
Eladott labdákra, és itt nem az lesz tényleg a cél, hogy mindenkit bevonjanak, hanem támadásban ez egy borzasztó izgalmas duó lesz, de nem fog. Tehát olyan mértékű nyomás fog még helyezni a védekezésükre, amit nem fognak ezek a srácok túlélni.
Ez azt jelenti, hogy benne van a legrosszabb öt védekező csapatot között
van,
a Detroit. Oké, nekem nincs. Itt lesznek különbségek, viszont azt mondjuk el, és szerintem ez közös tapasztalatunk, hogy ide viszont nagyon sok jelölt volt. A legrosszabb öt védekező csapatban.
Top egy az megvan, ugye?
Az a Jazz lesz, igen, az elég gyanús.
Top 1, top 2 is, mert ugye a Blazers-t is azért nyilván ide kell vennünk, de...
Hát, ja, igen, tehát bevettem őket ebbe az ötösbe, a Blazers-t, de azért nem azt mondom, hogy már ordít róluk, hogy ők 29-ek lesznek, tehát én nem gondolom például, hogy a Houston védekezésbe két elvileg jól védekező újonctól annyit fejlődik, főleg a várható eladott labda mennyiség mellett, hogy ne lehessen például ott.
Igen, hát nálam is itt vannak, ugye a Rockets és az Emelk, hogy a hármat le is lőttem, viszont van egy meglepetés csapatom, aki szerintem a fejedhez fogsz kapni, hogy annyira egyértelmű, hogy itt lehetnek.
Na.
Szerintem a Wizards.
A Wizards gyakorlatilag egyel, nem, kettővel késte le, tehát, hogy hátulról menve, ugye 25-24. Helyen hoztam őket, tehát annyira nem fejhez kapós, de... Bevallom őszintén, hogy én az Indiana védekezésétől és a Sacramento védekezésétől is azt várom, hogy hiába a két edző, Mike Brown és Carlisle, nem fognak tudni csodát tenni. Az Indiánánál Kings, főleg azok után.
Ki kell, hogy jöjjön a Kings. Tehát nekem esküszöm, annyira tetszik az a keret. Tehát, ugye ezt már hiszem, egy éve vagy két éve is azt mondtam, hogy ezek akár play-ba is juthatnak. Lehet, hogy még nem teljesen komolyan, de...
Na jó, de most kifejezetten védekezésben nézd meg, Zoli, mert egyetértek veled, hogy megint vannak izgalmas, érdekes dolgok. De gyakorlatilag jó védő, egy darab sincs a keretben. Okay.
Akire azt mondod, hogy kimondotta jó,
Mitchell.
Van több játékos, amit csinálnak jó dolgokat védekezésben, tehát Foxnak is volt olyan szakasza, amikor azért...
Hát igen, ez a láttad, aki mondta, hogy a barátja hallotta, de tehát igen, értem, mire gondolsz.
Csak... Fox nem olyan rossz védő. És én tudod, hogy én Sabonis védekezését is lehet, hogy túlértékelem, de én őt is relatíve jó védőnek tartom, lábban nagyon jól mozog. Nyilván gyűrű levédésében borzasztó, de azt meg én még ma is, vagy már ma túlértékeltnek tartom ugye a dobásblokkolás, meg a gyűrű levédését.
Csak nem az alapszakaszban, Zoli.
Mondjuk lehet, igen, hogy ott meg viszont felértékelődik. Murray nagyon intelligens, de nyilván ő is azért főleg támadójátékos, viszont ott meg instant, gyakorlatilag egy 60%-os TS 16 pont minimum.
Bánsz jó
védő. Ha megkapja a dobásokat.
Bánsz jó, oké. Okay.
Bánsz jó, igen. Igen, de
oké. Okay, Huerter is szörnyű, igazából.
Nincsenek jó egyéni védőik, ez tény. Igazából azt várom, hogy magukhoz öleljék azt a felfogást, hogy ők sokkal jobbak annál, mint amit mutatott az elmúlt év, és sokkal jobb ez a keret, és hogy Brown, ha másra nem arra jó, hogy motiválja őket, és kijöjjenek ebből a legrosszabb 7-8 védőcsapatból. Én ilyen a liga harmadik harmadában várom őket, de annak a tetejére védekezésben, mm-hmm. és van egy kiegyensúlyozottabb jobb Kings várok. Ott viszont szerintem Huerter és az újonc Murray hihetetlen nagy ugrás jelent majd, akár szerintem Halliburton-hoz képest is, aki nyilván nagyon jó volt, de még azért nem azt a Halliburton-t láttuk, akit a csere után. Szóval én ezért őket nem, de egyébként megértem, tehát hogyha ugye szokban az a mondás, hogy van egy madár, ami sárga, hápog, úgy néz ki, mint egy kacsa, meg úgy megy, mint egy kacsa, akkor az valószínűleg kacsa, és lehet, hogy a Kings ez a csapat, tehát ha ránézzük a keretre, hogy akkor itt miért lenne jó védekezés, és lehet, hogy ők tényleg igazából kiderül, hogy még mindig kacsák, és nem pedig hatjuk.
Viszont akkor neked még egy valaki van a top 5-ből, vagy bottom 5-ből, akit nem említettél, mert ugye a Utah-t tudtuk meg tőled, igen. A Washingtont, a Houstont, lehet, hogy csak hármat tudtunk meg?
Nem, a Wizards-ot már bemondtam, igen. Ugye a Pistons-t is bemondtam.
Ja, te bemondtad a Pistons-t.
Is, meg a Blazers-t.
Ja, Blazers. Ó, igen, akkor így meg vagyunk. Hát ugye nálam ez úgy néz ki, hogy Houston, Blazers, Sacramento, Indiana, Utah, de azért itt meg szeretném említeni, hogy nagyon szoros, tehát hogy nagyon komolyan elgondolkoztam a következő csapatokon. Washington, ezt már említettem, és nálad benne is vannak. Brooklyn, New Orleans Pelicans, New York Knicks szintén, hogyha összeesnek, és a Charlotte Hornets. Igazából még a Lakers is felmerült. Tehát,
nekem most, aki még gondolkodtam, az a nálam is, igen, a Charlotte, ott ugye az is benne lehet, hogy végre, hát ha tankolnak egyet, és akkor nyilván, aki tankol, az annak lehet esélye, és hogy támadásban, védekezésben minden, hogy rossz legyen, sőt, tehát általában ezek a csapatok mindenhol rosszak.
Hát ha van Lamelóból, akkor ők támadásban annyira nem lesznek rosszak, úgyhogy náluk azért hátrafele kell majd keresni nyilván a tankolásnak a miben létét. Nézzük, ki lesz az öt legjobb támadó csapat. Azt kérdezném először, Zoli, hogy kik voltak a biztos pontjaid, akit úgy egyből beírtál ebbe az ötbe, mert nálam itt ötből négy is így kapásból jött, hogy hát ez a négy csapat, ez olyan természetes, hogy itt lesz.
A Wolves volt az egyik ilyen, és ebben gondolom egyetértünk.
Nem. Igen. Nálam csak szuper. Top 10.
A Nuggets?
Így van, az egy valóban.
Suns?
A Suns is kikerült, igen. Szuper, akkor már kettő nincs benne.
Mavs?
A Mavs sem volt benne a négybe, de az ötbe végül beraktam őket, tehát nem az ötödik legjobb támadó csapat lesz a Mavs.
És a Nets?
A Nets természetesen ott van. És ezzel felsoroltad mind az ötöt?
Így van. Nuggets, Mavs, Wolves, Suns és Nets. Jó. És a Bucks-on ugye, Bucks-ra mondtam is, hogy ők lettek nálam, aki mind a top 5-ben ott van, igazából a top 5 támadó csapatba végül nem kerültek be, hanem itt gondolkodtam rajtuk, vagy a Netsen. Az ötödik helyen a Suns nekem egyszerűen túl konzisztens. A Mavs az nálam ez kicsit ugye ez a homer pick, hogy...
Hát ha 58-at tippelsz győzelemben, hát, vasz valamivel
oda kell, igen. És így végül egyébként így egy perjellel írtam oda az ötödik helyre a Netset és a Bucksot. Tehát gyakorlatilag nálam nyilván ez csalás, tehát választanom kell, és akkor a Netset választom, mert a Nets azért... Szerintem egyébként támadásban valamivel vissza fognak esni. Nyilván a legjobbjukhoz képest, mert hogyha a tavalyi teljesítményt megnézed, akkor ott azért alul teljesítettek. Összességében ugye tizedikek lettek, de nyilván ebben benne van az, hogy ugye Kyrie Irving gyakorlatilag a fél szezont, fél alapszakasz kénytelen volt.
És azt hiszem, hogy majdnem két hónapot Durant is kihagyott, szóval igen,
Durant azért is kihagyott, igen. Viszont Simmonszal szerintem nyilván a védekezések, én azt gondolom, hogy fejlődni fog, viszont támadójátékban azért csak nehéz lesz őt integrálni, mert a passzjátéka nagyon-nagyon jó, viszont kiveszed a többieket, ugye. Az a szerencséjük egyébként, és azért nem fognak nagyon visszaesni azért támadásban Simmonszal ugye a legjobb joghoz képest, valamennyit azért igen, mert szerintem egy csak Irving és csak Durant köré épített spot-up shooterekből álló ötös az azért az mindig potenciálisan egy jobb támadó ötös lesz, mint egy Simmonszal felálló, mert hiába jó spot-up shooter Durant is és Irving is, KD is azért öregszik, nem tud már úgy oda szaladni ezekre a helyzetekhez, úgy belállni, úgy felkanyarodni, és ugyanez igaz Kyrie-ra is. Tehát ha fiatal lenne mind a két duó, akkor azt mondanám, hogy Simmons aranyat ér, viszont így ők nem akarnak amúgy majd futkározni, megkerülni az árásokat, és nagy évbe belállni ezekbe a triplákba, hiába lesz nagyon jó Simmons. Ahol inkább Simmons hozni fog sok mindent, az a fast break, de ott meg megint meg kell találni ezeket a partnereket, mert Cade is és Irving sem fog annyira rohanni.
Uh-huh.
Itt azért ez szépen optimalizálva lesz az egész, és ezért nem egyértelmű számomra az, ami lehet, hogy sok szakírónak meg egyértelmű lesz, hogy hú, hát a Nets papíron magasan a legjobb támadó csapat, de emiatt szerintem nem, ez kicsit árnyalja. Simmons az egyensúlyt fogja segíteni, védekezésben felnyomja őket egy picit, de a legjobb támadó line-ában szerintem nem lenne ott Simmons.
Azzal egyet tudok amúgy érteni, és nyilván össze kell ezt valahogy rakniuk. Na, van két csapatom, akit nem említettél, és ebből az Atlantát megértem, hogy miért nem, bár nálam negyedikek. Csak mert annyira meggyőzően jól néz ki most Murray-vel is Trae Young, és azért Trae Young önmagában egy olyan hihetetlen támadógépezet, amivel simán benne tudsz lenni az első ötben. De megértem, hogy őket nem raktad be. De ha tippelnem kellene most, hogy a Brooklynon és a Denveren kívül kiérhet még oda a legjobb támadó csapat címére, akkor az nálam a Philadelphia 76ers lenne, és ők viszont nekem nagyon hiányoznak a te top 5-ötből.
Gondolkodtam fülén is egyébként, ugye tavaly top 10 környékében voltak, és most nyilvánvalóan a floor spacing az még jobb lesz Embiid körül.
Hardennel is most már egy teljes szezon jön.
Meg Max is valószínűleg fejlődni fog, de a top 5 azért az nagyon erős. Tehát én is azt mondom, hogy fejlődnek, és jobbak lesznek, ugye top 1-2-be várom őket keleten, tehát ott is valamiben ugye előre kell lépni. Úgy fognak szerintem előre lépni, hogy még egy picit javulnak. Tehát ugye tavaly 12. volt a védekezés, azt majd mindjárt mondjuk, én ugye top 5-be várom, viszont a támadásban én nem várom azt, hogy ők top 5-be csatlakoznak. A támadásban azt mondom, hogy inkább ilyen 8. hely környéke lesz, és akkor az összességében azt eredményezi majd, hogy egy igazi contender, és akár egy 57-8 győzelmes csapat is lehet, de nem feltétlenül mondom rájuk egyértelműen azt, hogy top 5-ös támadójáték. A védekezésben szerintem nagyobbat fognak előre ugrani ezekkel a kiegészítő emberekkel, akiket oda vittek. Meg nyilván a floor space-nek, ami a play-off-ban nagyon jól fog jönni, de nem látom akkor a floor raisernek az alapszakaszra.
Igen, én azért gondolkozok fordítva róluk, és azért gondolkozom úgy, hogy csak 10. környéke lesz a védekezés, és itt a támadás lesz erős, mert itt azért Maxi és Harden köré épülő csapatról beszélünk. Szóval ezt ne felejtsük el, hogy hiába jöttek a sok jó és jól védekező kiegészítő, azért itt szinte folyamatosan lesz két olyan játékos a pályán, egymással is sokat, akik viszont mínuszok. Úgyhogy ebben fordítva gondolkoztunk, de akkor mielőtt még áttérnénk utolsó részre a top 5 védekezésre, itt még elmondanám, hogy azért egy elég erős top 10 és talán top 5 esélyes nekem még a New Orleans Pelicans, hogy itt szerintem említsük őket meg.
Abszolút benne van a pakliba, igen. Én is felírtam őket ebben a majdnem, de mégsem kategóriában.
Látsz-e valami okot arra, hogy a Boston és a Golden State ne legyen ismét a legjobb 5 védekező csapat tagja ebbe az idénybe? És kiegészíteném, látsz-e valami okot arra, hogy a Bostont akár bárki megverje védekezésben, tehát ne legyenek újra elsők?
Én erre látok okot, és ez is megint csak az, hogy ugye amin átmennek most, meglátjuk, hogy ez milyen hatásai lesznek. Eszembe nem jutott őket kirakni természetesen a top 5-ből. Uh-huh. Én a második helyre rangsoroltam őket, és én a Heat-től várom azt, hogy most megszerzik az első helyet.
Wow.
Ugye én ennyire hiszek be Madebájóban jobban és Spolstrában, ugye évek óta oda rakosgatom őket. Mindig jó a védekezésük, de azért nem szokott top 1-es lenni. Tavaly 4. lettek, és azért szépen jöttek előre az évek során, ugye előtte szem ilyen 6-7 voltak a 20-21-es szezonban. Előtte is ilyesmi, tehát ott voltak mindig a top 10-ben vagy top 10 környékén, de nem feltétlenül voltak ott a legjobb csapatok között, és mivel nem látok most olyan, nyilván a Celtics egy abszolút kiemelkedő védekező csapat volt tavaly, de ők most nálam ilyen kicsit kérdőjelesek ebből a szempontból, és hogyha ők kérdőjelesek, akkor úgy gondolkodtam, hogy kiléphet eljükre, és akkor az a Miami Heat.
Uh-huh. És a Golden State-re nem reagáltál még?
A Golden State az pedig megvan egy rendszer, és tudjuk, hogy az a rendszer az nagyon-nagyon jól működik, de mivel az a rendszer bajnoki címet akar nyerni, ezért nem fogják magukat szerintem csapágyasra járatni, és ez azt jelenti, hogy ilyen stabil top 5-ös védekezéssel, de inkább a 3.-4. helyen szerintem bekocognak majd a rájátszásba.
De akkor nálad is ott szerepel.
De nálam is itt vannak az ötben abszolút, tehát kihagyni őket nem lehetett, amikor az elmúlt 8 évben szerintem ott voltak 7-szer legalább, leszámítva a szezont, amikor tankoltak természetesen.
Mm. A 3 csapatot megemlítette, akkor már egész is ki a másik 2, aki még befér?
a Sixers-t már lelőttem, vagy nem, velük együtt már akkor ugye megvan. A három, igen, tehát akkor
nem,
a
akkor Heat, már négy. Akkor már négy, így
ja,
van.
Igen, akkor igen, mert őket már lelőttem. Tehát a Heat, Celtics, Warriors és a Sixers, és utána gondolkodtam ugye a Clippersen is, de úgy voltam vele, hogy hát a Bucks azért, mivel egy bounce back évet várok tőlük abszolút, és egy-kettőre várom őket ugye keleten, hát hol tudnak ők bounce back-elni, nem ott, ahol nagyon-nagyon jól ment, hanem ott, ahol teljesen rájuk nem jellemző módon nem működött valamiért ez az év.
Brook Lopez.
Igen.
Aki lesz idén, ugye, tehát nyilvánvaló, hogy azért a rim protection, igen, abban a rendszerben, alapszakaszban kiemelkedő.
És mondtam, hogy én azt várom tőlük, hogy visszajön, tök mindegy, most hatodikok vagy ötödikek lesznek, lehet, hogy a Clippersnek egyébként itt meg lesz esélye, mert a Clippers is egy nagyon jó rendszer, Lou ugye ebben hihetetlenül jó, de ez már gyakorlatilag lényegtelen is, ugye én a Sixers-t várom, mint úgymond ilyen meglepetés top 5 csapat, mindenki más szerintem, akit felsoroltunk, az ide valós és egyértelmű. Nyilván nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy a Mavs valahogy ide jöjjön, de ott, ahogy mondtam, már azért egy pici visszaesést várok. Top 10 környéke teteje, de top 5-re azért nem lesz sajnos esélye ennek a kid rendszernek. Még ahhoz kell egy, hát kellene egy Draymond Green szerű játékos.
Valami kezdőbe. Igen, valami hasonló. Hát igen, Los Angeles Clippers-t és a Milwaukee Bucks-t ide vettem, de a Heat-et én nem. És azért, mert egyszerűen szerintem olyan roncsderbi ez a Heat. Gyakorlatilag örülnek, hogyha a sztárjaik egészségesek tudnak maradni 5 meccsnél tovább. Nyilván, tehát ott azért Vincenték is, meg Strauss, tehát ezek mind jó védők, akiket előkapogat szinte a semmiből Spolstra, de szerintem nem lesz elég a top 5-re, és akkor gondolkoztam, hogy ki legyen az ötödik, akit berakok. A Heat is persze felmerült, a Suns merült még erősen föl, Dallas-t, Memphis-t, Minnesota-t, Cleveland-et átgondoltam, és a Toronto Raptors-t raktam be, akiknek szerintem teljesen reális esélyük van erre. Tehát gyakorlatilag csak jó védőből áll az egész csapat. Ha Nurse nem tolja túl, akkor én szerintem a Raptorsnak be is kéne kerülni, hát a top 10-be garantáltan, de a top 5-be is akár.
Mindenképpen ugye, amikor ő elkezdte úgy igazán felépíteni az új Kawhi utáni rendszert, már akkor is nagyon jó volt ez a csapat, ugye 19-20-ban konkrétan ugye másodikok, 20-21-ben ezt fel is írtam magamnak.
Hát igen, az a szezon
az adás előtt
nyilván.
Ott igen, az a szezon ott volt egy visszaesés, de ott sem vesztett el az identitását azért a Raptors, és Nurse gyakorlatilag a top 10 az szerintem ilyen alap elvárás tényleg ezzel a kerettel, és ez is volt egyébként csalódás is a play-offban
a Fili ellen mutatott, igen. Így van, teljesen egyetértek, ott mondták is, hogy egyszerűen túl agresszív volt ugye a Toronto, és hogy még finom hangolni kell ezt az egészet, mert Nurse nagyon veszélyes játékot játszik, ugyanis Nurse olyan dolgokat próbál megvalósítani, amit igazán ilyen extremitásokban senki soha. És ennek megvan az az esélye, tudod, hogy csak egy kicsit tolott túl, és már is katasztrófa lesz belőle. De most eltelt egy év, a törzsgárda ugyanaz, még belső fejlődés is lehet, akár védekezésben is, főleg a Scottira gondolunk. Szóval, ja, én azt mondanám, hogy a Toronto ott lesz az ötben. Meglátjuk. Mindenesetre adásunk végére értünk. Azért ezeket az adásokat nagyon élvezzük. Nem csak azért, mert ez azt jelenti, hogy közel van a szezon, hanem azért is, mert szerintem neked is, és nekem is ezekre az adásokra teljesen össze kell szednünk a jóslatainkat, úgy egyben kell őket prezentálnunk, itt már koherensnek kell mindennek lennie, és ez egy kicsit így agyban is felkészíti a podcastert, NBA szakírót arra, hogy igen, most akkor megjósoltam ezt a szezont, amennyire tudtam.
Igen, hát ugye főleg itt a koherencia az nekem, az kérdés, és te azért általában összeszedett, hogy ez koherens. Nyilván azért is szép ez a játék, meg ugye a sportra ez jellemző tényleg, hogy itt sokszor történik valami olyan dolog, ami kiszámíthatatlan, és az ad egy törést, a törés vonalon elindul egy másik dolog, és akkor így egy szép ágrajz lesz belőle, ami vagy pozitív is lehet, vagy negatív, és nem mindig annyira egyszerű, hogy egy sérülés, és nem tudjuk időnként, vagy azt mondanám, hogy inkább sűrűn nehézséget jelent az, hogy egy bizonyos okra visszavezes valamit, hanem egyszerűen csak valami nem működik, és ugye vannak csapatok rendszeresen, például a tavalyi Celtics meg a Mavericks példát rendszeresen mindig felhozom, hogy hogyan fordultak át, hogyan fordítottak át ennyire egy idént, hogyan
nézhetnek
túl középszerűen két-három hónapig, vagy két hónapig, hogy utána a szezon hátralévő részére abszolút elit teljesítmény nyújtsanak, tehát nehéz ezeket megfogni, és ezeket meg aztán főleg nehéz megjósolni, és idén is lesz több ilyen csapat, amelyik érthetetlen módon 20 meccs után 50%-kal áll, hogy az a Suns lesz-e, hogy az pont a Mavericks lesz-e, ugye téged az annyira nem lepne meg, vagy akár a Nuggets, egy Nuggets rossz kezdés, azt szerintem nagyjából mindenkit meglepne.
Igen,
és sem lehetetlen.
Hát meglátjuk, hogy melyik csapatoknak lesz nem vált problémája, mert ez általában az, és például a Bostonnak is az volt, és aki gyorsan rávágná, hogy igen, a Mavs azért lett jobb, mert hogy Luka ugye formán kívül érkezett meg, aztán formába lendült, a Mavs a védekezésével lett jobb. Szóval, hogy tényleg nehéz megmagyarázni néha.
Egy kombináció, igen.
Biztos, hogy most is lesznek ilyen meglepetések számunkra, de éppen ezért nem kell teljes mértékben elvetnünk a saját gondolatainkat szezon elejéről, mondjuk akár 20 meccs után.
És nyilván felvállaljuk ezt a szerepet, meg tényleg beleállunk. És azért is szeretem egyébként a nézőhallgatóinkat, mert nyilván nem véletlen az, hogy mi nem kapunk olyan üzeneteket a szezon után, hogy na, hülye idióták, hát hogyan gondoltátok ezt? Mert azért nem csinálunk olyan jóslatokat, amiket csak azért csinálunk, hogy pukkasszunk benneteket, polgárpukkasztást végezzünk, meg hogy egy fanbase-t picit felpiszkáljunk, hanem azért nagyjából tényleg átgondoltak ezek a tippek. Nyilván így is van benne tévedés, mert mindig van olyan, amit ugye nem lehet kiszámítani, de ja, igyekszünk azért, hogy ez ne forduljon át abba soha, hogy csak azért mondunk valamit, hogy minél nagyobb visszhangot váltsunk ki ezzel.
Sőt, én ilyenkor már tulajdonképpen megtanultam várni azt, hogy mi az, amit teljesen benéztem. Olyan jó érzés lett az évek során, hogy ezt hogy nézhettem így be, és akkor egy kicsit mindig okosabb lesz az ember. De ha már polgárpukkasztás, az valóban nem ezzel az adással csináljuk, hanem a következővel, ami természetesen érkezik még pont a szezon előtt, egyébként meg tudjátok hallgatni valószínűleg szerdán, ez pedig a Hot Predictions, és alig várjuk, és Zoli, szerintem te is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és akkor találkozunk annak a felvételén.
Örülök, hogy itt lehettem, az talán nem egy hot prediction, hogy a következő adásnál is itt leszek, bízunk benne, és lesz egy visszatérő vendég is. Aki hallgatja hot prediction-t, az már nagyjából azért meg tudja jósolni, hogy ki lesz ő. Nagyon várjuk az ő visszatértét is. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, reméljük, hogy élveztétek ezt az adást is, és a következő adás az pedig ugye tudom, hogy nagyon sokatoknak az egyik nagy-nagy kedvence, úgyhogy igyekszünk majd kitenni magunkért, és aztán pedig itt az NBA szezon, úgyhogy mi mást is kívánhatnék addig is, mint hogy legyetek jók, és hogy tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.